Két helyről fogok igét olvasni. Keressük ki a 40. Zsoltárt először, majd ha elolvastuk, akkor mondom, hogy még lesz a következő alapige. Tehát a 40. Zsoltárt keressük ki a Bibliánkból, és olvasni fogjuk az első verstől kezdve. Álljunk fel, így hallgassuk Isten igéjét. A 40. Zsoltár első versétől így szól Istennek a beszéde. A karmesternek, Dávid Zsoltára. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat. Biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazodik a kevélyekhez, és az elvetemült hazugokhoz. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk. Nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. A 9. verstől folytatom. Abban telik kedvem, Istenem, hogy az akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. És lapozzunk Máté evangéliumához. Máté evangéliuma 7. részénél nyissuk ki a Bibliánkat. Máté evangéliuma 7. rész, 24-es versről folytatom. Jézus mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt az alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Az összeomlott, és teljesen elpusztult. Drága Úr Jézus, köszönjük ezt a két igeszakaszt. Köszönjük azt, hogy hát a drága szent lelked megmagyarázza ezt a számunkra, hogy érthető legyen. Mi is ebből az üzenet, mi is ebből az aktuális étel, amit megehetünk, amit megemészhetünk, és ami hasznunkra válik. Amen. Péter apostol a pünkösdi igehirdetésében Dávidot profétának nevezi, emlékezzünk erre vissza, és ebben a 40. Zsoltárban, amit olvasunk, kísértetiesen hasonlít Jézusnak arra a példabeszédére, amit az előbb felolvastunk a hegyi beszéd végén, amit Lukács is megemlít, hogy két ember van egy okos és van egy bolond ember, a kettő között az a hasonlóság, hogy építkeznek, a különbség pedig az, hogy hova építkeznek. Szombat reggel a Kossuth Rádióban hallgattam egy műsort, 7 óra előtti műsor volt, nem tudom, hogy ennek a műsornak mi a neve, azt sem tudom, hogy kiről volt szó, csak annyit hallottam, mert menet közben kapcsoltam be a rádiót, hogy egy török építészről szólt a műsor, aki a 16. században a szultán főépítésze volt, rabszolgaként teljesítette ezt a szolgálatot. 300 épület kötődik az ő nevéhez, és azt kérdezte a riporter egy ma élő építésztől, aki szakemberként beszélt ezekről az épületekről, illetve ezekről a tervrajzokról, illetve erről a török építészről, aki nem török származású, hanem török rabszolgaként élt, hogy nem volt az ő építészetének egy jellegzetessége, mint a Makovec épületeket, hogy bárki felismeri bárhol az országban, mert van egy jellegzetessége, vagy nem mondhatjuk el, hogy túlzottan szépek lennének ezek az épületek, viszont van egy jellemzőjük, ami egyedivé teszi ezeket az épületeket. Hát Törökországról tudnunk kell, hogy elég sok földrengés szokott ott lenni, és azt mondta ez az építész, hogy Törökországban, ahol ez a 300 épület van, Többször omlottak le városok, települések, de ennek az építésznek sajnos a nevét nem hallottam. Az épületei a 16. század óta ma is állnak, és a rendeltetésének megfelelően üzemelnek. A mecsetek mecsetként, a fürdők fürdőként, az iskolák iskolaként, stb. És azt mondták, hogy nem volt ennek a rabszolga tervezőnek túl sok lehetősége arra, hogy a saját fantáziáját, a művészi képességét belevigye az ő tervezésébe, viszont lehetetlenül sok pénz állt a rendelkezésére, és lehetetlenül sok munkaerő állt a rendelkezésére, mint a szultán főépítészének, és amiről a mérnökök álmodnak, azt ő meg tudta tenni. Olyan mély és erős alapokat készítetett ezeknek az épületeknek, hogy évszázadok óta tartják magukat bármilyen földrengéssel szemben. Hát Jézus erről beszél, ezt tanítja, hogy az okos ember a sziklára építkezik, mély alapotás, és jöhet a szélvihar, jöhet az árvíz, jöhet akár a földrengés, bármi, az az épület megmarad. Dávid Jézust nem ismeri, viszont Jézushoz hasonló gondolatokat tár elénk. Nézzük a második verset. Dávid azt mondja, várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Átsiklunk sokszor ezen a fél mondaton. Várva vártam az Urat. Ha Dávid király életéről kellene beszéljünk, magánéletéről kellene beszéljünk, akkor sok jót nem tudunk elmondani. Legalábbis a tévedéseiről, a nőjeiről, a titkos terveiről, titkos tetteiről tudnánk sokat beszélni. Így van. Mégis van róla egy mondat a Bibliában, ami azt mondja, hogy Isten szíve szerint való férfiú. Ezt a két információt néha nehéz egy lapra leírni. Nehéz egy személyhez kötni ezt a két információt. Egy ember, akinek kisiklik a magánélete, sőt, Isten elvesz tőle olyan jogokat, amit Isten neki adott, hogy legyen templomépítő király, végül Salamon fejezi be azokat a terveket, sőt, kezdi el az építkezést, amit Isten Dávidnak adott lehetőségképpen. De mégis azt mondja róla az ige, hogy Isten szíve szerint való férfi. Ott van például Mózes, vagy Illés, vagy Bemerítő János. Sok más kiemelkedő személyt mondhatnánk a Bibliából. Egyikre sem mondja ezt a Szentírás. De Dávid imádságait, Dávid énekeit olvasva, énekelve, figyelve megtaláljuk azt a szívet, azt az egyenes vágyódást az Isten kegyelme iránt, amit más embereknél nem látunk. Várva vártam az Urat. Mikor várta Dávid az Urat? Várta akkor is, amikor pásztorfiúként a bárányokat terelgetve, a vadállatoktól védve, kint volt a szabadban, a természetben, valószínűleg vitte magával a lantot, dalokat írt, énekelt, a bárányoknak énekelt, az Úrnak énekelt a saját örömére, és várta az Urat, várta, hogy Isten megjelenjen, várta azt, hogy Isten szóljon hozzá. De Dávid nem csak a jó állapotában, nem csak az áldásai között várja az Istent, hanem amikor bűnös, amikor gondok nyomják, amikor a nehézségek, a tetteinek a súlya próbálják őt összenyomni. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Dávid ebben a fél mondatban elrejti az ő elveszettségét, elrejti az ő lelki állapotának a mélységét, sötétségét, de azt én nem vártam én senkire, csak az Istenre. Nem vártam én más, csak az Úrra, mert ő az, aki engem meg tud szabadítani. És meg is szabadítja őt. Elmegy hozzá egy próféta, beszél neki, lelkére beszél Dávidnak, sőt, kérdéseket tesz fel. Dávid elmondja a megoldást. Ez a próféta előveszi egy nagy tükröt, és azt mondja, hát barátom, hát te vagy ez az ember, akiről ezt az ítéletet mondod. És Dávid összetörik. Nem marad neki más lehetőség. Csak a bűnvallás, csak a megtérés, csak az Istenhez fordulás. Szóval várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Ha bűnben vagyunk, ha nehézségben vagyunk, vagy ha a tetteink miatt nehézségek, problémák, bajok követik az életünket, várjunk az Isten szabadítására. Ő le fog hajolni mi hozzánk. Azt mondja, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból, sziklára állította lábamat. Nem tudom, hogy gyerekként ki az, aki elakadt a sárban, gyalog. Én egyszer úgy elakadtam, hogy a csizma az ott maradt, engem meg valahogy ki tudtak szedni ilyen botokkal, meg férfiak segítségével. Hogy a csizmám hogy lett meg, arra már nem emlékszem, de nagyon megijedtem, hogy nekem ott lesz végem. Volt, amikor autóval akadtam már én felnőttként, és kellett hívni egy terepjárót, volt, amikor már traktort kellett hívni, mert olyan helyen akadtunk el, hogy önerőből nem tudtunk kiszabadulni. Voltál-e már olyan helyzetben, hogy alig vártad, hogy valaki onnan kiszabadítson? Hát Piri nénire emlékszem, hol van Piri néni? Itt van, csak előbb máshol ült, amikor két órát vállalt a dobótéren, és borzasztó hideg volt, meg pont fújt oda a szél, meg a füstöt, igen, ott a gesztenyésnek a füstjét, vagy nem tudom, valamit ott sütöttek, és Piri néni nagyon várt már engem, várva várt engem, hogy leváltsam őt. Hát még jó, hogy picit hamarabb érkeztem, és akkor időben el tudott menni, hogy felmelegedjem, hogy ne legyen baj, ne fázom meg. Tehát vannak szorult helyzetek, vagy ettől még szorultabb helyzetek, ahol a pusztulás verme van, ahol tudjuk, hogy a vég vár bennünket, ahonnan nincsen szabadulásunk. Ez az a pont, amikor az ember könnyebben beismeri, hogy Isten az, aki menekülési útvonal az életében. Nagyon nagy üzenet az a Bibliából, hogy amikor Isten enged bele bennünket próbába, Isten enged be bennünket kísértésekbe, akkor ott van a szabadulás útja, ott van a menekülés útvonala, ott van a megtérés, az Istenhez fordulás lehetősége. Ha én magam miatt kerülök bajba, ha én a butaságom, a rossz döntésem miatt kerülök a bajba, annak a levét általában meg kell igyam. Annak a büntetését meg kell fizessem. Miért? Mert Isten igazságos. Isten engedi, hogy megüssük magunkat. Isten engedi, hogy rájöjjünk arra, hogy vagy a sziklán állunk, és okos emberhez vagyunk hasonlóak, vagy homokra építjük a házunkat. Tanap, hogy jártunk ott Szabolcs megyében, láttunk vályog épületeket összedőlve, beszakadva a tető, vagy kidőlve a falak, és azon gondolkodtam, hogy mennyi ilyen épület van, ami nem bírta ki akár az árvizet, akár a talajvizet, vagy mennyi épület van, ami nem bírja ki a szelet, a vihart, a tornádót, és mennyi olyan épület van, ami évtizedek vagy évszázadok óta áll, vagy hogy énekeltük előbb az énekben, jöhet vihar, jöhet sötétség, de akkor is viszel engem tovább. Vannak emberek, akik pici dolgokban belerokkannak és feladják a hívőségüket, feladják az életüket, feladják a tartásukat. Gondoljunk abba bele, hogy Júdás, az apostol jelölt, feladja az ő hitét, feladja a Jézushoz való tartozását. És elindul egy olyan úton, amit úgy hívunk, hogy sikasztás, ugye elvett folyamatosan a perselyből, az elszényből elvett magának pénzt, és amikor egy picit nehezebb próba éri őt, akkor végez az életével. Nem tudja kibírni. Vannak emberek, akik nem jó színészek. Vannak emberek, akik nem tudják a képmutatást jól gyakorolni. Nem bírják idegekkel a képmutatást. És ahelyett, hogy megtérnének, ahelyett, hogy Istent hívnák az életükbe, hogy Uram, én nem akarok erőlködni, nem akarok homokra építkezni, ami összedől, megint felépítem, megint összedől, de hát az emberek ne vegyék már rajtam észre ezt a küszködést, ezt a szegénységet, és én már energiával, pénzzel, idegrendszerrel, gyomorral nem bírom. És azt mondják, hogy inkább vége, én nem leszek többé hívő. Ha ez a hívő élet, hogy állandóan nekem a jót kell mutatni, hát akkor én nem akarom ezt tenni. Dávid óriási bajba kerül. Az ország első embereként követel egy parázságot, az ország első embereként követel egy gyilkosságot, egy bérgyilkossal, ugye háborúnak van álcázva a gyilkosság, de Isten embere előtt, és az ő lelki ismerete előtt ez nyilvánvalóvá válik. És Dávid nem bírja idegekkel. Most mit csináljon? Álljak ki a színpadra, és mondjam be a magyar közlönybe, hogy lemondok emiatt? Hát mi történik a néppel? Vagy a felső körnek, a tanácsadókkal osszam ezt meg? Vagy hogyan lehetne ezt elkendőzni? Hogyan lehetne ezt leleplezni? Dávid addig húzza az időt, amíg megszületik a gyermek. Dávid addig húzza az időt, amíg meg is hal az a gyermek. Érdekes ez az állapot. Dávid másik zsoltárában azt mondja, hogy már majdnem kiszáradtak a csontjai, már majdnem megőrültem, már minden bajom volt ebben az állapotban. És rádöbben arra, hogy a sárból, az iszabból, az elakadásból, a halálveremből, a zsákutcából egy lehetősége van. Várja az Urat, várja az Isten szabadító kegyelmét. Ószövetség közepén vagyunk. Az Ószövetségben vagyunk, ahol a törvény uralkodik. Isten igéje a törvény, Istennek a kegyelme a törvény megtartása. És Dávid azt mondja, hogy várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallgatta kiáltásomat, és kiemelt engem, sziklára állított. Ez a félmondat megint egy fontos üzenet. Kiállította Dávidot sziklára. Az Atya, hányan akarjuk Jézust megmászni? Hányan akarnak bejutni a mennyországba maguk erejével? Hányan akarják megtartani a törvényt? Hányan akarnak megfelelni az Istennek? Hányan akarnak Jézusnak nevezett hegyet megmászni? Egy pohár vizet ki az, aki meg tud inni? Ha most mindenki kapna egy pohár vizet, gond nélkül bárki meg tudná inni, igaz? Ha elhagynánk most az imaházat, és esernyőkkel, esőkabátokkal, hogy nagyon ne állzunk meg, lemennénk az uszodához. Én mindenkit befizetek, tehát ingyen be tudnánk menni, és azt mondanám, hogy igyuk ki a merencét. Mert azt is megoldanánk, hogy ne legyen annyira klóros, hogy iható legyen. Ki tudnánk-e inni, itt most nem tudom, vagyunk vagy 30-an, ki tudnánk-e inni azt a merencét? Nem tudom, hány köbméter víz lehet benne. Valaki kiszámolhatja, nem tudom, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik. 50x25 méter és 2 méter mély. Nincs annyi? Ó, én akkor bele sem megyek. Fehér a lábam, abban nem lehet húzni. Na, tehát óriási vízmennyiség van benne, és nem volt senki bátor jelentkezni, hogy kiígyuk annak a vizét. Miért nem tudjuk azt ki? Hát ugyanaz a víz van benne, mint a pohárban. Mi azzal a probléma? Ez van egy 2-3 deci, az pedig több 10 köbméter, nem tudom hány köbméter lehet. Jézust nem lehet megmászni. A magad erejéből nem tudsz felállni Jézusra. A poharat ki tudod inni, de egy merencének a tartalmát nem tudod kiinni. A merencének a mennyiségét nem lehet befogadni. Egy élet kell ahhoz, hogy annyi vizet elfogyasszunk. De talán még annyit se iszunk meg 50-60-70 év alatt. Meg kell értsük, hogy a kegyelmet nem tudjuk kiérdemelni. El kell fogadjuk, hogy a kegyelmért nem tudunk megdolgozni. El kell tudni azt fogadni, hogy a kegyelmet nem tudjuk kierőszakolni az Istenből. El kell tudni fogadni a kegyelmet. Át kell adni az életünket. Le kell mondani mindenről, ami a miénk. Le kell mondani mindenről, ami gondolatunk, és elfogadhatjuk Isten kegyelmét. Ezékiel a próféta lát egy látomást, látja a templomot, és a templom küszöbéből egy folyó indul el. Hogy kezdődik az a vers? Mekkora a folyó, amikor a küszöbből kifolyik, kiáramlik? Azt mondja, hogy bokáig ér ez a víz. Aztán olvassuk tovább az igét, hogy már térdig ér a víz, már derékig ér a víz. És végül azt mondja, hogy ez már megúszni való víz. Isten lelkéről profétálott Ezékiel. Ott vagyunk a sportcsarnokban, látjuk magunk előtt azt a nem túl sok vizet. De azt mondjuk, hogy ez nem ivóvíz, hanem ez megúszni való víz. És igazunk van. Az Isten kegyelme, Istennek a lelkét nem tudjuk befogadni. Az megúszni való víz. Abban élni kell, abban fürödni kell, abban létezni kell. Azt nem lehet kiinni, nem lehet kimeríteni. Azt nem lehet elfogyasztani. Abba élni lehet. Ezért mondja itt Dávid, hogy kiemeltél engem, és sziklára állítottál. Isten kiemel bennünket a bűneinkből, Isten kiemel bennünket a kilátástalanságból, a reménytelenségből, kiemel bennünket a saját buta döntéseink által bekövetkezett veszteségeinkből is. Akkor, ha elfogadjuk azt, hogy ő az, aki engem mindenki tud menteni. Ő az, akire várnom kell. Vannak következmények, amiknek örökké tartó nyomai vannak. Van az a történet, az a tanmese, hogy valaki vendégségben van, és egy szeget, egy százas szeget belever a vendég adó ebédő asztalába. Fa asztalába belever egy nagy szeget. Jaj, hát bocsánat, megbántam. Aztán kikalapálja, kihúzza harapófogóval, és azt mondja már, nincsen benne a szeg. Bocsi, ne haragudjál, hogy belevertem ezt a szeget. Annak az asztalnak egy örökké tartó emléke lesz, hogy ő kapott egyszer egy szeget. És annak is lesz nyoma, hogy az a szeg onnan ki lett valahogy szedve. A harapófogónak lesz egy nyoma a fa asztal felületen. Be lehet azt ragasztani, le lehet azt telítővel takarni, de ha jól megvizsgáljuk azt az asztalt, akár ha kitöltjük valami ragasztóanyaggal, ha megröngenezzük azt a faanyagot, akkor látjuk, hogy ez bizony javítva volt. De Isten tud bennünket ezekből a helyzetekből kiemelni. A magunk erejéből nem tudjuk megmászni az Úr Jézust. Van egy mondat, ami nagyon fontos az 5. versben. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát. Nem igazodik a kevélyekhez, és az elvetemült hazugokhoz. Boldog ember az, aki az Istenbe, az Úrba veti a bizodalmát. Teljesen mindegy, hogy az az ember, az egy szabad ember, egy rabszolga ember, teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő, teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségű, aki az Úrba veti a bizodalmát, az a boldog. Aki nem az Úrba veti a bizodalmát, az pedig megpróbálja a boldogságát felépíteni, megpróbálja a boldogságát megtartani, megpróbálja a boldogságát addig toldani, foldani, amíg csak bírja. De az Istenben való hit, az Istenben való boldogság, az nem belőlem, nem általam, hanem az Istenből van. Isten az, aki adja nekem a békességet. Isten az, aki ad nekem nyugalmat. Lehet, hogy a te asztalodban is sok szeg van, vagy akár volt. És lehet, hogy látod a szegeknek a helyét. De mégis boldog vagy. Mégis békességben vagy. Mert tudod, hogy Isten megbocsátott, tudod, hogy Isten elvette tőled ezeket a bűnöket Jézus Krisztus vére által. És nem zavar az a tény, hogy te hoztál rossz döntéseket. Tudsz róla, megemlékezel róla, de arról is megemlékezel, hogy Isten kihozott ebből az állapotból. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát. Nem régen volt itt Boros Lajos testvérünk, aki börtönbüntetését tölti még váltott, találkoztatok ti is vele, és egy pár szóban tudtunk beszélgetni, és amikor a börtönről beszél, amikor a börtönben megélt napokról beszél, nem látom rajta a boldogságot. Nem látom rajta az örömet. Nem látom rajta azt, hogy örömmel, vagy békével, vagy nyugalommal tudna erről beszélni. Egyfajta fásultság, egyfajta unottság van a testvérünk arcán. És akkor Józsi vagy Laci, nem tudom, már mélykőjük kérdezte, hogy de hogy tudjátok a hiteteket gyakorolni? Hogy tudjátok megvallani Krisztust a börtönbe? És mondta, hogy van ott egy gyülekezet, ami hívő rabokból áll, és ők talán együtt is laknak, egy-két cella számukra van fenntartva, és az ad valami reményt, az ad egy kis hit muníciót, amikor egymást bátorítják az ige által. De amikor a Bibliáról beszélt, amikor a benti gyülekezetről beszélt, amikor a bizonyságokról beszélt, amiket ott átéltek a benti gyülekezetben, akkor a boldogság volt a szemébe, öröm volt az arcán. És nem egy ilyen bájdigyor, nem egy ilyen keep smiling, egy ilyen amerikai kultúra, hogy várjál mindenkire egy mosolygós arcot, nehogy észrevegye, hogy szomorú vagy, hogy bánatos vagy, hogy gyászolsz, hogy beteg vagy, hogy fájdalmaid vannak. Nem. Felvállalta azt, és mondta, hogy higgyük el, hogy szürke és unalmas bent az élet. Ne higgyük el a botránykönyvek irományát, ne higgyük el a filmeknek a kisugárzását, amit ezekről a helyzetekről bemutatnak. Nagyon, de nagyon le vagyunk ott korlátozva, és én már unom, már nehezen bírom. Tudjátok, hogy régóta van bent. És nagyon hamar megtért, és több mint 19 éve hívőként tölti a büntetését. Erről nehezen tud beszélni. De amikor az Istenről beszél, akkor a boldogság van a szívébe, boldogság van az arcán. Jó volt őt látni, de egyúttal elfájdult, megfájdult az én szívem, hogy mi, akik sokkal kevesebb nyomorúságban élünk, mint a börtönben megtért hívő társaink, néha nem örülünk annak a szabadításnak, annak a kegyelemnek, annak a szabadságnak, amiben Krisztus állított bennünket, ahova Krisztusra felállhattunk. És mi, akiknek kevesebb gondunk van, mi, akiket a nevünkön szólítanak, nem pedig egy sorszámot, mi, akik oda megyünk, azt teszünk, és akkor is amennyit, és úgy, ahogy szeretnénk, nem azt, amit nekünk megmondanak, meghatároznak a törvények által, sokkal jobban kiemeljük a problémáinkat, a fájdalmainkat, a nyomorúságunkat. Azt mondja Dávid, hogy várva vártam az Urat, meghallgatta kiáltásomat, sziklára állított, és boldog az az ember. Vagyunk-e Krisztuson? Okos emberként Krisztusra építkezik az életünk? Vagy homokon próbálunk újból és újból építkezni? Jön a földrengés, jön az árvíz, jön a vihar, nem fog megállni az az épület. Hát nevetnem kellett, Lenin mauzóleuma sűrjed meg össze fog dőlni, nem tudom, hogy olvastuk a hírt. Jézus sírja már lehet, hogy meg sincs, ahova őt fektették, temették, de teljesen lényegtelen, hogy Jézus sírja milyen állapotban van, mert nincsen benne holttest. Jézus él. Jézus, ami építkezhetünk. Jézus, ami támaszkodhatunk. Az ő teste, az ő sírja értelmezhetetlen a számunkra. Mert Jézus felemeltetett a mennybe. Jézus a mennyben van, és onnan küldte el Isten szent lelkét, a fiúság lelkét, aki hozzánk szól, aki bennünket épít. Dávid nem éri át a pünkösdöt. Dávid nem éri át a keresztre feszítés borzalmát, nem látja a feltámadás diadalát. De a 9. versben azt mondja, abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Törvényed szívemben van. Dávidnak abban telik a kedve, hogy Isten törvényét keresi, Isten törvényét kutatja, Isten törvényét megtartja. Ezt az örömöt látni azoknak az énekíróknak az énekeiben, akiket ma úgy hívunk, hogy néger spirituálék, akik rabszolgaként írtak Istent magasztaló, Isten dicsőítő énekeket. Néhány éneket mi is ismerünk, magyarra le vannak ezek fordítva, énekarok, zenekarok játszák, éneklik ezeket. Nehézségben levő emberek olyan verseket, olyan dalokat szereznek, ami megszólít bennünket, sírásra fakaszt bennünket, hogy hogyan tudja abban a mélységben, abban a nehézségben, amiben van, így dicsőíteni és magasztalni az Isten. Mert ő Krisztuson van, Krisztusra építkezik. És lehet, hogy mi, akik szabadon éljük az életünket, vagy egészségesen éljük az életünket, vagy rendezett anyagi körülmények között éljük az életünket, vagy rendezett családi körülmények között éljük az életünket, nem gondoljuk úgy, hogy nekünk Krisztusra kell mindenben építkezni. Pedig az Isten azt mondja, hogy akkor vagy boldog, hogyha nem az elvetemült hazugokhoz társulsz, nem a kevélyekkel társalogsz, hanem az Isten akaratát keresed, az Isten irgalmában próbálsz gondolkodni. Szeretem hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Háladó Isten tiszteleteken néha azért nem bizonyságok tételek, néha azért nem hallunk bizonyságtételeket, mert ennyire elakad a szánk, vagy ennyire nincsen hála a szívünkben. Vagy ennyire vagyunk lusták, hogy végig gondoljuk az egyévünket, hogy mi az, amit kaptunk az Istentől. Mi az, ami engem boldoggá tesz Krisztusban. Mi az, ami engem sziklára állított. Mi az, amit én a sziklára építeni tudok. Vagy lusta emberként előhúzunk egy verset, és egy másik ember bizonyságát elmondjuk, vagy elolvassuk. Hát neked nincs bizonyságod. Neked nincs sikerélményed, hadd mondjam ezt a modern szót. Neked nincs győzelmed Krisztusban. Hát szerintem van. Hát biztos, hogy van olyan élményed, amit a sziklán tapasztaltál meg. Jött az árvíz, jött a szélvihar, de okos emberként a házad jó alapra, jó mélyre van lehorgonyozva, és kibírja az időjárás viszontagságait. Vannak emberek, akiket hithősökként tisztelünk. Vannak emberek, akiket hithősként említünk életrajzi könyvek alapján. Biblián kívüli emberekről beszélek. De egy-egy ilyen könyv elolvasása után azt mondjuk, hogy hát nem semmi ennek az embernek az életútja. Hát nem semmi, hogy nem halt ebbe bele, vagy nem rokkant ebbe bele. Hát nem semmi, hogy nem hagyta el a családja, vagy ő nem hagyta el a családját. Vagy nem semmi, hogy kibírta azt az életkörülményt. De az Isten az, aki őriz bennünket hitáltal. Isten hatalma, Isten ereje őriz bennünket. De az én hitem szükséges. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. A mi kedvünk miben telik? Miben találjuk az örömünket? Az Isten igéje megtartásában. És nekünk nagyobb eszközrendszerünk van. Nekünk könnyebb az életünk. Mert nem a Mózes törvényei, nem a 10 parancsolat, nem a Talmud áll rendelkezésünkre, hanem élő isteni lélek van a szívünkben. És Isten megmagyarázza, életre kelti azokat az igéket, amiket az ószövetségi proféták leírtak. János apostolnak van egy leírása, ezt is keresjük ki a Bibliánkból, János evangéliuma 16. részét, a pünkösd ígéretét, a Szentlélek eljövetele ígéretét írja le János, amit az Úr Jézus mond. Ez csak Jánosnál található meg, a többi evangélium nem jegyzi le ezt a leírást. Azt mondja az Úr Jézus 16. rész 8-as versében, és amikor eljön a pártfogó, lelepezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. A bűn, a halál, a sátán el van ítélve. Az ő jogosultság, az ő jövőképe a kárhozat. Tűzzel is kéne légő tó. Ide fog belevetetni a pokol. Ez az örökké tartó kárhozat. Az igazság az, hogy nincs menekvése senkinek, aki hitetlen az Isten igéjével szemben. Az igazság az, és a bűn az, hogy valaki ellene áll az Isten beszédének. Jézus azt a képet használja, hogy aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló az okos emberhez, aki sziklára építkezik. Tehát az Isten igényének a hallása és megcselekvése által válunk okos emberré, de ez is Istennek a kegyelme, nem a mi érdemünk. Isten állított engem a sziklára. De hogy ki mit épít rá, aranyat vagy ezüstöt, szénát vagy pozdorját, az már tőled is tőlem függ. Kétféle ember van. Az egyik féle ember az, aki örül, hogy Isten őt sziklára állította, örül, hogy kijött az iszapból, a sárból, a veremből, és üdvösséget kapott, és ezzel megelégszik. És egy évig körülbelül örül ennek, és utána azt mondja, hogy kiégett bennem az első szeretet tüze. Hát erről beszél a Biblia. Tehát akkor nekem nem kell sokáig Isten szeretetében örülni. Utána csodálkozik, hogy ez a 49, 50, 60 év, amit még hívőként él a Földön, teljesen unalmas, teljesen kiüresedett és fásult. És nem érti, hogy mi a jó abban, hogy én hívő vagyok. És van a másik típusú ember, akiben nem ég ki az első szeretet tüze, és újból várja az Urat. Újból és újból megy az Isten elé, újból és újból keresi Istennek az akaratát. És azt mondja Dávid, hogy nekem az az örömet, abban van az én keftelésem, az az én hobbim, hogy az Isten tervét, az Isten akaratát cselekszem. Én nem értem, hogy van az, hogy Dávid és Becsabé későbbi gyermeke bekerül Jézus családfájába. Ez is Isten kegyelme. És Isten mégis azt mondja erről az emberről, hogy szívem szerint való férfiú. Üzenet a ma élő embernek. Bárhonnan jössz, bármit tettél, ha Istenhez fordulsz, Istent keresed, lehetsz Isten szíve szerint való ember. Az egyenes gerinc, az az Isten előtt is egyenes gerinc. Nem állhatunk az Isten elé úgy, hogy valamit eltakarunk, elkendőzünk. Ha letesszük a bűnéket az Isten elé, Ő megvált bennünket a bűneinkből. És ez Dávid átírja az Ószövetségben. Nincs még Golgotai kereszt. Nem ismeri Jézusról szóló bizonyságtételt. Nem olvassa a 4 evangéliumot. Nem találkozik Isten pünkösdi lelkével, de megérti Isten gondolkodását, hogy csak is a bűn elhagyása, a kegyelem elfogadása által igazulhatunk meg. Én kívánom azt mindenkinek, hogy okos legyen, okos emberként építse az ő házát Krisztuson, és azt is kívánom mindenkinek, hogy boldogok legyetek, boldogok legyünk az Úrban. Akarunk boldogok lenni, testvérek? Amen. Úgy legyen.